Kegyelem, nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Kezdjük meg a mi együttlétünket, és keressük meg a 479. dicséretet, a régi énekeskönyv 479. dicséretét. Jól ismert énekünk ez. Hinni, taníts, Uram, kérni, taníts. Énekeljük el mind a négy versét. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermekén adj hitet, kérni taníts, indítsd fel szívemet, buzduljon fel neked, gyűjteni lelkeket. Kérni taníts, hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen, kérni taníts, üdvözítőm te vagy, észterült szívet adj, lelkeddel el ne hagy. Kérni taníts, hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyorsan elszáll a perc, kérni taníts, lásd gyengeségemet, erősíts engemet, míg diadalt nyerek. Kérni taníts, hinni taníts, Uram, kérni taníts, Jézus, te visszajössz, várni taníts, majd ha kegyelmesen nézed az életem, állhassak csendesen, hinni taníts. Jól ismerten énekeljük ezt az éneket bizonyára, és talán kedves is számunkra. Én az első verset mindig egy picit próbálom újra és újra erősíteni bennünk, mert meg is akadunk, hogy énekeljük. Ugye úgy van a harmadik ütem vége, harmadik sor vége, indítsd fel szíven, buzduljon fel neked, ott megállunk, és aztán így folytatjuk a negyedik sorral, hogy gyűjteni lelkeket, kérni taníts. Hát nem baj, ha megállunk egyébként, és mégis egyben tudjuk, hogy miről van szó, mert miért is kér itt az énekszerző hitet? Azért kér hitet, hogy felbuzdulva igazán neki gyűjtsünk lelkeket. Picit ott megakadunk ebbe. És ami különösebben az hogy ezt a nagyon nagy feladatot, ezt a hatalmas lehetőséget és dolgot úgy kéri az énekszerző, hogy közben ehhez gyermeki nagy hitet kér. Érdemes erre figyelnünk, meg ennek fényében csendesednünk ma ezen az áhítaton. És mielőtt imádkoznánk közösen, hagyj idézzem fel az Úr Jézus imádságát, ahogyan a Máté írása szerinti evangéliumban halljuk ezt. Magasztallak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a kisdereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mi is magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, mert olyan csodálatos és olyan emberileg érthetetlen, hogy te miket és hogyan jelentettél és jelentesz ki a kicsiknek, és milyen különös az, hogyan a nagyok, a magukat nagynak vélők, vallók megszégyenülnek, mert igazán nem értenek semmit. Szeretnénk, Úrunk, úgy lenni most jelen ezen az áhítaton, mint olyan kicsinyek, akik tudják, hogy te vagy a nagy, akik tudják, hogy mindenestől bízhatnak benned, akik tudják, hogy rád támaszkodhatnak egészen, akiknek biztonságuk, védelmük, reménységük, örömük, áldásuk egyedül benned van. Szeretnénk úgy áhítatot tartani, és úgy hódolni előtted, ahogyan ez méltó hozzád, ahogyan az angyali seregek is ott hódolnak előtted. Szeretnénk tényleg áldani és dicsőíteni téged, mert méltó vagy rá. És köszönjük, hogy megélhettük, megtapasztalhattuk, és megélhetjük újra és újra, hogy felfeded nekünk a te titkaidat, olyan dolgokat, amelyeket magunktól nem értenénk, amit fel sem foghatnánk, mégis részeseivé leszünk benne akkor is, és úgy is talán, ha a részletei mégis rejtve vannak előlünk. De köszönjük, hogy lehajló szereteteddel most is átölelsz, és köszönjük, hogy lehetővé tetted, hogy itt legyünk, hogy minden percünk, minden óránk, minden napunk egyedül a te kegyelmedből jön. Köszönjük neked, hogy élünk, köszönjük, hogy itt lehetünk békességben, köszönjük, hogy volt mit ennünk, volt hol lehajtani a fejünket, és hogy még felragyogott a kegyelmed napja ránk. Töltsd be ezt minden jóval, amire valóban szükségünk van. Jézusért, megváltónkért kérünk, és kérjük, nyugodjon meg rajtunk a te lelked. Amen. A mai napi újszövetségi igét idézem fel, ugyancsak ennek az evangéliumi leírásnak a fejezetéből, a 19. fejezet a Máté írása szerinti evangéliumból, 13-tól a 15. versig terjedő rövid rész, hallgassuk újra, vagy figyeljünk újra rá, ha már olvastuk. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük. A tanítványok azonban rájuk szóltak. De Jézus ezt mondta: engedjétek-e kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. Azután rájuk tette a kezét, és eltávozott onnan. Nagyon mélyen megindított és megállított egyben ez a rövid történet újra. Egy kicsit hagyj kezdjem távolabbról, nagy kincs és ajándék számomra egy olyan helyen szolgálhatom Isten országát, az én szolgatársaimmal együtt, ahol Budapest szerte először alapítottak meg egy olyan elemi iskolát, ahol várták és hívták a gyermekeket. Hiszen a Julianna általános iskola az első református elemi iskolája Budapestnek, 1926-ban alapították, és ez a mondat a bejárata feletti mondat: engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Jó dolog ezt újra és újra tudatosítani, nem csak egy feliratban látni, hanem a szívünket erre hangolni. Jó dolog ebben részesnek lenni, és nagy felelősség is egyben, hogy a gyermekek oda jussanak valóban Jézus Krisztushoz. De amikor ezt a történetet elolvastam, és nem csak ezt a vallomást kívántam megtenni, hogy ez egy ajándék számomra, hogy ott lehetek, és ebben részesülhetek, ennek is sok oldala van, amit érdemes újra gondolni, vajon hogyan vagyunk ebben benne, mi is, meg egyáltalán tudunk ebben közösen munkálkodni azon, hogy még több gyermek oda jusson Jézus Krisztushoz. Azt éreztem meg, talán hagyd mondjam így újra ennek az igének az olvasása közben, hogy milyen erő, milyen dinamika van ebben az egész történetben, ebben a nagyon röviden leírt találkozásban. Mennyire áthat ha ezt őszintén és igazán nyíltan az ember végig gondolja. Kit és hogyan látunk ebben a jelenetben? Érdemes ezt végig gondolni, nem azért, hogy felidézzük meg újra, elmondjam, ami le van írva, hanem azért, hogy magunkat is megtaláljuk benne, és megértsük a legnagyobbat, amit kijelent ez az ige. Két csoport keresztezi itt az útját. És ezt érdemes látnunk most így együtt. Az egyik Jézus és a tanítványai. Mondhatnánk, hogy ez egy jó csoport, egy jó csapat, egy jó képlet, Jézus és a tanítványai. A másik csoport pedig a szülők és a gyermekeik. Ez is egy jó csapat. Szülők és a gyermekek együtt. A kettőt így együtt látva mondhatjuk, hogy két reményteli csapattal láthatunk, két reményteli csapatot láthatunk magunk előtt, és ők találkoznak egymással. Azonban itt elindul valami különös ebben a találkozásban, mert van ebben a találkozásban egy várt és egy nem várt tulajdonképpeni pillanat. Egyfelől a szülők arra várnak, hogy találkozzanak Jézussal, elsősorban Jézussal és a tanítványaival. Ami megdöbbentő, hogy azt látjuk legalábbis a tanítványok oldaláról, hogy a tanítványok nem várják ezt a pillanatot. Vagy legalábbis nincsenek készen erre a pillanatra, erre a találkozásra. A szülők jönnek Jézushoz, a tanítványok pedig elutasítják őket. Itt már kezd a feszültség egy kicsit fokozódni, hogy látjuk ezt a történetet, hiszen mondom, első rápillantásra, ránézésre mondhatnánk, ez a két csoport, ha találkozik, ebből csak jó jöhet ki. Milyen megdöbbentő az, amikor nem ez történik. Milyen megdöbbentő az, amikor megjelenik egy jó indulat, egy jó indulás, a szülők szívében egy szándék, hogy elmennek Jézushoz, és milyen megdöbbentő, hogy ott vannak a tanítványok, akik Jézus tanítványai, és bennük egy rossz indulat jelenik meg. Egy megállító indulat jelenik meg. Jó indulat és rossz indulat, különböző emberek találkozása, talán reményteinek tűnő, aztán mégis mássá váló, nem ilyen az élet. Nem pont ilyen az élet, hogy egészen nem tudjuk kiszámítani, hogy miből mi következik. Hogy egy találkozásból mi lesz végül, mi az, ami mássá formál, mi az, ami kideríti rólunk, hogy hogyan is vagyunk benne. Azonban ebben az egész történetben és ebben a találkozásban valami mindent mássá tesz. Pontosítom. Valaki mindent mássá tesz. És csodálatos ezt látni, és csodálatos dolog erre újra és újra rácsodálkozni. Mitől más ez a találkozás mégis, annak ellenére azzal együtt, amit most elmondtam? Most így fogalmazom, ettől a két szótól, ami itt van ebben a jelenetben. De Jézus. Ettől lett minden más. Ettől lett minden más. Mert ettől lehet mindig minden más. Hogy nem történik ez Jézus nélkül. Hogy jelen van Jézus. Hogy Jézusban jelen van Isten maga. Hogy Jézus Krisztus által egy egészen más jelenik meg közöttünk. Ettől más minden. Mert ha Jézus nincs jelen, ha Jézusban nem ragyog fel az Atya kegyelme, szeretete, ha nincs jelen a Szentlélek áldása valahol, ott megakad a legjobb indulat is, és érvényre juthat a legrosszabb indulat is. Az életünk titka, az életünk igazi titka, hogy jelen van, jelen lehet Jézus. Hogy nem kell Jézus nélkül történjen semmi. Minden ott fordul meg, ahol jelen van Jézus. Ahol Jézussal lehet találkozni. Ahol Jézus Krisztus ereje, hatalma, szeretete, jelenléte, áldása megjelenik. Mert mindnyájunknak, és ezt unosuntalan, bárcsak ne így hallanunk kell, mindnyájunknak Jézusra van szükségünk. Minden pillanatában az életünknek, minden helyzetében, állapotában, minden találkozásában, minden ügyében, minden dolgában. Nem véletlenül mondja Jézus a tanítványainak, nálam nélkül igazán, értékesen, érvényesen semmit sem cselekedhettek. Jézus nélkül az ember üres. Jézus nélkül az ember csak ide jut, amit itt is látunk. És még az is megdöbbentő, hogy Jézussal együtt is el tud idáig jutni a tanítvány, úgyhogy érdekes ennek a feszültségét most látni, meg a magunk életét vizsgálni, mert kérdés, hogy mi magunkat hol látjuk ebben, és majd ennek több oldalára érdemes odafigyelnünk. De mindnyájunknak Jézusra van szüksége, a legnagyobbaknak is, meg a legkisebbeknek is. És amit itt látunk, ezt újra nyilvánvalóvá teszi. De jó látni ebben a jelenetben a szülőket. Nagyon jó erre oda figyelnünk egy kicsit. Jó látni ezeket a szülőket a gyermekeikkel együtt, mert az van ebben a jelenetben, hogy ők tudva, tudatlanul, de minden esetre így tudom mondani, egyetlen dologra vágynak. Jézus imádságára és Jézus áldására, szeretetére, érintésére a gyermekeik iránt. De jó ezt látni. Gyakorlat volt ez akkor ott, hogy elvitték a gyermekeket a rabbihoz, egy-egy nagy rabbihoz. De ők nem akárhová hozzák. Nem egy nagy rabbihoz viszik a gyerekeket. Az egészen kicsiket. Egyébként a rabbihoz azokat vitték döntően először már, akikkel valamit lehetett kezdeni. Ez ott van a háttérben, majd el is visszacsatolunk, hogy hát aki már valamit majd ebből ért, azt érdemes elvinni egy tanítóhoz. Akit lehet tanítani. Egyébként minek vinnénk oda. De ezek az emberek, ezek a szülők, nem tudjuk, mert nincsenek néven nevezve, még az sem, hogy férfiak, nők, együtt az apa, anya, minden esetre szülők, oda viszik Jézushoz, mert nem akárhová mennek, hanem Jézushoz hozzák a kicsinyeiket. Mi történik ma? Mi történik egyáltalán? Abban egészen biztos vagyok, hogy mindnyájan tudjuk szülőként, és mindenki tudja szülőként, de nem szülőként is, hogy például a gyermekek esetében, a kicsiktől kezdve másként, de egyértelműen a gyermekek nevelésében, a gyermekek tanításában másokra is számíthatunk. Ugye ez most egészen onnan indul, hogy bölcsödei programok vannak. Nem akarok ebbe belemenni, hogy hogy értelmezem én a bölcsödét, de van ilyen. Ugye már a bölcsöde, én megdöbbentem, amikor egy ilyen bölcsöde alapítási gondolat kapcsán valakivel beszélgettünk, és kérdezték, hogy is van ott az életkor, mikortól lehet. Tudjuk-e, mikortól lehet bölcsödébe vinni egy gyereket?
Fél éves.
Fél év. Tessék, egy fél éves gyereket bölcsödébe. Nem megyek most tovább, jó, megállok itt. Fél éves gyerek. Na de bölcsödébe, óvodába, iskolába, mindegy, tehát el tudjuk vinni és segítenek benne. Ugye ezt tudjuk, erre számítunk is. Azt is tudja minden szülő, hogy testi értelemben is szükség van segítségre, szükség van mondjuk egy mozgáskoordinálóra, ha valami esetlegesen ezzel van kérdésként egy gyermeknél, aztán szükség van testnevelő tanára, ha valami jó tehetség van benne, vagy úgy gondolja a szülő, hogy ezt ki kéne bontani, jó, edzőre is szükség van. És természetesen az egészsége értelmében, meg az egészsége tekintetében preventíve is, meg sajnos gyógyítólag is szükség van orvosra. Ezt is tudjuk, nem? Elviszik a szülők ma a gyerekeket orvoshoz? Elviszik edzőhöz? El. Elviszik általános iskolába, óvodába? El. Azt is tudják a szülők, tudják az emberek, hogy szükség van lelki, valami lelki támogatásra is. Na hát ennek is most már széles köre van. Lelkileg is lehet segítséget adni, lelkileg is vannak olyanok, akik diagnosztizálni tudnak, és esetleg valami terápiával segítik, ha valami olyan probléma van, még akár családi is. Ugye tudjuk ezt a hátteret. De vajon mennyien veszik komolyan, és most magunkról beszéljünk. Mennyire vesszük komolyan, hogy egészében és leginkább a kicsi gyerekeknek is, a nagyobbaknak is Jézusra van szükségük. Mennyire vesszük ezt komolyan? Nem egyfajta szép szólam tekintetében, igen, jó, nem tanul rosszatott a gyerek. Talán nem árt neki, ha elvisszük hitalra. Nem így, hanem úgy, hogy alapvetően és egészében, egészségesen, igazán Jézusra van szüksége a gyerekeknek. Van egy, ezt nem fogom elmondani, csak most éppen a felvételig idején vagyunk. Van egy iskolakostolgató nálunk a Julianában, és ott egy előadást szoktam tartani a szülőknek. És erről beszélek legtöbbször, hogy vajon fölismerik-e a szülők azt, hogy az egészséges gyermeknevelés, a gyermek fejlődése, az csak úgy és csak abban lehetséges, hogyha találkozik Jézusom. Súmázva mondtam, nyilván nagyon összetett ez a kérdés, tehát szellemi, a testi és a lelki egészség. Vajon értjük, és olyan jó, hogy abban az iskolában, ahol mi ilyen értelemben dolgozunk, abban az óvodában, amiben együtt lehetünk, abban járunk, hogy a gyermekeket lelkileg is Jézushoz vigyük, Jézussal találkozhassanak. Ez fogja az életüket alapjaiban megáldani. Mikor visszük Jézushoz a gyerekeket? Egy megdöbbentő dolgot tettem most meg, talán ezt, akik velem olvassák az igét, felismerték, vagy felismerik, hogy amikor Jézus imádságát felidéztem, akkor nem jól idéztem a Bibliát. Lelkész ilyet nem szabad, hogy csinálja. Ilyet csináltam, most leleplezem magam. Felidézem újra ezt a bibliai mondatot. Egyébként ennek egy részét jól ismerjük, mert azzal folytatódik ott, hogy Jézus magához hívja a fáradtakat, ezt jól ismerjük, jöjjetek én hozzám mindjárt. De ugye így kezdődött az imádság Jézusnak, hogy magasztallak, Atyám, menj is föld, Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek el, és felfedted az egyszerű embereknek. Én nem ezt olvastam. Mit olvastam én? Van, aki emlékszik rá? Kisdedeknek ezt olvastam. Hú, mit csinált a lelki pásztor? Hát azt tette a lelki pásztor, ami egyébként az élete egyik fordulata volt. Nem azért, hogy ami velem történik, azt belevetítem a Bibliába, hanem azért, mert Károli Gáspár nem így fordította, hogy egyszerű emberek, hanem úgy fordította, hogy kisdedek, kicsinyek. Nagyon izgalmas, hogy ez a fordítás, az új fordítás egyszerű embereknek fordítja, itt is, más helyütt is, a másik evangéliumi leírásban is, miközben a szó egyébként például a korintusi levélben a lelki kiskorúságról beszél. Kiskorúakról beszél, nem egyszerűekről. Lelki kiskorúakról, kicsinyekről beszél. Azért mondtam, hogy az életem fordulata volt, mert amikor engem elhívott Isten a lelkipásztori szolgálatra, akkor egy nagyon nehéz, mélységes, nehéz út volt számomra az először, hogy amikor megértette, hogy ez a terve velem, akkor én összeomultam ezen, hogy én erre nem vagyok kész és nem vagyok alkalmas. És még vártam, hogy hát, ha majd mást mond nekem az Isten, de pontosan mondta, hogy mi a küldetés. És akkor bementem az iskolába, a gimnáziumba, abban a reményben, a vasárnap olvastam azt a megdöbbentő igét, az elhívó igét, bementem oda hétfőn, és abban reménykedtem, hogy majd még valamit Isten majd kijavít ezen, mert ez nem lesz így jó. Én ezt nem biztos, hogy tudom vállalni. És akkor bementem az iskolába, azt mondták, hogy szerdára kell megmondanunk, hogy ki hova fog menni. Na hát hétfő van még, az még jó lesz, így nem kell mit csinálni. Még akkor van időnk. Hát hétfőn nem olvastam mást. Úgyhogy még azért úgy szorította a szívemet, hogy ez a vasárnap letaglózó mondat ez engem. Ez azért nyomaszt. És akkor bejön az osztályfőnökünk az első órára, filozófia óra lett volna, bejelent az osztályfőnök, gyerekek, nem filozofálunk. Megmondjátok, hova mentek. Tessék, első óra, hétfőn. Hát mondom, ez így nem lesz egyszerű. Én most mit mondok? Levegőket vettem, milyen jó, hogy S betűs vagyok. ABC-be kezdte, elővette a gyerekek mondjátok. Haladtunk felém, gyomrom, torkom, minden. Odaér, na Péter, te hova? Hátteréhez, hogy mondjam azt, hogy műszaki egyetemre, színművészeti főiskolára, és hasonlóakra volt, aki javasolt, valaki gondolta, én gondoltam, hogy majd hangmérnök lesz belőle, most elárultam mindenkinek, hogy ezek a dolgok foglalkoztattak. Hát ehhez képest, ehhez mértem, amikor odaért, akkor ott voltam benne, egy dolgot tudtam, Uram, most segíts. És amikor odaért, na Péter, mit mondasz, mondtam, a budapesti református teológiára megyek. Osztályfőnök elnevette magát, ezt most nem ragozom jobban. Az osztálytársaim körben, ez hát megőrültél, Péter, hát ezt ne csináld. Írták ezt 1983. október 11-én. hétfői napon, ha jól emlékszem, a nap, vagy a dátumra is remélem, hogy jól emlékszem. Nem ez a fontos. De kimondtam, egyrészt megkönnyebbültem, itt nincs visszaút, vagy hát persze még lehet módosítani, mert hát ki hogy adja be a felvételi. Ez ugye nem számított felvételnek, tehát ez volt a nagy probléma. Akkor hárman is mondtuk ezt, mondjátok el, abból az évfolyamból, ugye az igazgató az teljesen kiakadt, azt mondta, hogy elrontottuk a statisztikát, a felvételi statisztikát, mert jó tanulók voltunk, és hárman református teológiára menni, ő egy kommunista pártigazgató volt, tehát el tudjuk képzelni azért ennek a összefüggés rendszerét. Na, hosszan mondom a dolgot. De azért akkor, amikor kimondtam, és ott körbevettek a szünetben az osztálytárs, és mondták, de tudták, hogy keresztény vagyok, nem ez volt a kérdés. Mondták, hogy volt olyan tanulmány, hogy figyelj csak, hát el kell menni a műszaki egyetemre, majd aztán még elvehetsz ide is, mert tudjuk, hogy az apukád miatt elmész a teológiára, természetes apukád is lehet, megértjük, hát követni kell az apukád nyomdokait is. De azért lehet másik szakmát is tanulni, ez egy normális, ez meg majd ki tudja, mi lesz ezzel a 80-as években, nem egy karrierpálya ez lesz, nem érdemes ezt csinálni. Mondtak mindent, és akkor hazamentem, és ahogy mentem haza, emlékszem a felhőket nézve, most a nagy részletekben lennék, de tehát könyvbe lábadt a szemem, és megdöbbent, amit most elmondok, arra gondoltam, hogy mi lesz a gyerekeimmel. Ez elég döbbenetes, de ez tényszerű volt, és folytak a könnyeim. Én tudtam, hogy mit jelent lelkész gyereknek lenni, mert így nőttem föl. De mi lesz az én gyerekeimmel, ha én lelkész leszek? Ez nem egészen normális gondolat ez, de még kapcsolatom sem volt, nem a gyerekem. De ezen gondolkoztam, és akkor hazaértem, édesanyám otthon volt, és akkor rám pillantott, tehát látta rajtam, hogy mi van, és mondta, hogy hát mi történt. Mondtam, hogy hát megértettem, és elmondtam, hogy hova kell mennem. Ők semmit nem mondtak nekem, egy dolgot mondtak, imádkoznak értem. És tették is. Elmondtam nekik, hát ő is könyvben állt szemmel, megölelt, és mondta, hogy nagyon örül ennek, imádkoztak azért, hogyha Isten ad vezetést, hát vezessen bármelyikünket erre a szolgálatra. És akkor aznap édesapám, amikor ezt megtudta, odaadta az egyik féltett kincsét, András ezt tudja, mert együtt voltunk katonák, talán emlékszik rá, Chambersnek a Krisztus mindenek felett áhítatos könyvét. Ezt nem nagyon lehetett akkor megkapni, néhány példányból bőle, édesapám fölnyitotta az ágyat a szobájába, és ott volt egy kis raktár, amit hollandok meg mindenfélek hoztak Magyarországra, elővette ezt a könyvet, amit nagyon vágytam már régóta, és azt mondta, fiam, itt van, olvast, Krisztus mindenek felett. És akkor föllapoztam a Krisztus mindenek felett napi áhítatos könyvet, és ez a Biblia ige volt benne. Ez a Biblia ige. Magasztallak, atyám, mert elrejtetted ezt a bölcsek és értelmesek elől, és kinyilatkoztattad a kisdedeknek. És ott elmagyarázott Chambers, hogy ha már megértettél valamit, úgy, mint egy kis ded, egy kicsiny, hidd el, hogy arra kell ráállnod, ha ráállsz arra, abból mindenki fog nyílni utána. Csak hidd el, hogy amit mondott neked Isten, az úgy van. Sokkal jobban mondja, hogy Chambers fel tudnám most szó szerint idézni, de a lényeg ez. És akkor, mintha kinyílt volna velem a világ. Hogy én, aki senki vagyok, mégis abban részesültem, hogy kinyilatkoztatott nekem valamit az én mennyei atyám. Elmondta, hogy ő számít rám, most ez furcsa itt mondanom, hogy elhív erre, hogy én lelkipásztor lehetek. Azóta se zárult be ez a világ. Őszinte szívvel mondom, olyan mélységes örömöt éltem meg és élek meg most is, hogy én ebbe a szolgálatba állhatok kicsinként. Nem nagy, értelmes, nagy, bölcs emberként, hanem kicsinként. És ezt ne úgy értsük, hogy ne kívánok tanulni, és ne szeretnék bölcsebb lenni, de hogy ez a lényeg, hogy kinyilatkoztatta, hogy megmutatta, hogy megértette, hogy van dolgom, ez a dolgom a világban. Szóval csodálatos volt átélni, csodálatos volt megtapasztalni, hogy kinyilatkoztatja ezt a kicsinyeknek. Mert ez így volt kedves Istennek, és ez így kedves Istennek. És szomorú látni itt a tanítványokat, mert éppen nem ismerik fel azt, amit itt Jézus Krisztus megmutat. Mit gondoltak ők? Egy nagyon komoly és mély megbeszélés után vannak. Talán folytatnák a beszélgetést. Válás, hogyan lehet, hogyan nem, hogy volt ez, hogyan nem. Nem tudjuk pontosan, de lehet, hogy személyesen vágytak volna arra, hogy ne a farizeusok, írástudók jelenlétében, mert ők most akkor hagy beszélgessenek egy kicsit Jézussal. Talán éppen ez zavarták meg ezek a szülők. Most ide jönnek, most mit
ezt úgy se értik, most miről fogunk velük ez, most ne gyertek. Ha még jobb indulatúak vagyunk, akkor azt mondhatjuk, amit sok magyarázó mond itt, én nem tudom, tehát én csak tolmácsolom, hogy hát Jézust akarták kimélni, hogy már olyan fáradt, hogy most ilyen, most a kicsikkel még foglalkozni, hát van neki elég dolga. Ugye, ha hazamegy a férj, a most már nagypapa, és ott vannak az unokák, akkor jöhetnek az unokák hozzám, vagy a nagypapa nagyon fáradt. Mondjuk, hogy ki mit gondol erről? Én megmondom őszintén, hogy nagyobb boldogságom nincs, mint amikor a nagypapához jönnek az unokák. Akármilyen fáradt vagyok, akármilyen nehéz napom volt, annál üdítőbb nincs. Na de ezek a tanítványok mégis úgy gondolják, hogy nem tudjuk, mit gondolnak, de elutasítják. Talán itt nem való ide, ez egy kicsinyes ügy, meg most miért pont a gyerekek, meg van itt nagyobb dolog is. Jézus hoz egy fordulatot, de Jézus, ugye itt van ez, amit mondtam, itt megváltozik minden. Mert Jézusnak fontosak a kicsinyek. Egy pillanatra, mintha levenné a kezét a tanítványokról, most ezt csak jelképesen mondom, hogy rátegye a kezét ezekre a gyerekekre. Jézus még ezt is vállalja. Mert néha ennyire vakok vagyunk, ennyire nem értjük, hogy egy dolog a legfontosabb az ember életében, hogy oda jusson Jézushoz. Kicsi is, nagy is, te is, én is, mindenki. Ebben nem szabadna akadálynak lenni. Ebben csak útkészítőnek szabadna lenni. Ebben csak késztetőnek lenne szabad lenni. Nem okoskodni nagy okosan, meg nagy felnőtt módon, hogy mi nem való a kicsiknek, meg úgy sem értik a kicsik. És amikor azt mondtam, hogy a fordítás azt mondta, hogy egyszerűeknek, persze így van, Jézus fontosnak tartja a kicsiket, az egyszerűeket és a mennyei atya is, de ő fontosnak tartja az egészen kicsiket is, a jelentéktelnek tűnőt is. Mert abban a korban egyébként a gyerekek azért nem úgy voltak, mint ma. Hogy most fordított világban azt nem ragozom, hogy a gyerekek jogai már nagyobbak, mint a szülőké, mert ez nem normális világ. De egyéb iránt azért a gyerekek megbecsülése az nem úgy volt akkor. Mindenesetre Jézus magához öleli a gyerekeket, a kicsinyeket. Sőt, példaként állítja elé. A tanítványok olyan tanítványok, akik bőven van mit tanulni. Nem tudom, hogy ti így vagytok-e, vagy én így vagyok-e, de nekem tanulni kell. Tanulni, hogy mindennél fontosabb, hogy valaki Jézushoz jusson. És miközben jó látni a szülőket, kicsit szomorú látni a tanítványokat, felemelő látni Jézust. Nem? Nem felemelő látni Jézust, aki idejön közénk, aki megjelenik közöttünk, aki egy fordulatot hoz ebben az egészben, amit mondtam a találkozásban. Jézus utat nyit ott, ahol lezárnának egy kaput. Jézus helyre tesz tanítványokat, akik nagyon okosan akarnak ott érvelni, vagy nem érvelnek, de tesznek valamit. Jézus magához fogadja ezeket a szülőket, a kicsiket, megérinti őket, megáldja őket. Kezét rájuk téve egyé lesz velük, mert egy velük. Hányszor mondta már ezt el a tanítványainak? Ha valaki egyet befogad a kicsinyek közül, engem fogad be. Hát nem értik még. Nem értik. Ha nagy akar valaki közöttetek lenni, olyan legyen, mint ez a kicsi. Hányszor mondta el? Csak itt az evangélium leírásban eddig is hányszor olvastuk. Ha egyet megbotránkoztat ezek közül a kicsinyek közül, jobb annak mi, ha levágja a karját, amivel megbotránkoztatott. Kiválja a szemét, vagy levágja a lábát. Mert az angyalaik látják az én mennyei atyám arcát ezeknek a kicsinyeknek. Hát hányszor kell még elmondani, neked is, nekem is, hogy fontos a kicsi, hogy fontos az emberek számára nem jelentőség teljes, a nem valami nagy, hanem az egészen kicsi, a kis ded. Hogyan ragyog fel benne a feltétel nélküli kegyelem? Nézzük meg, nézzétek meg! Az elfogadó, a befogadó, a lehajló, az áldó, meggazdagító szeretet. És Jézus úgy tesz mindent és mindig, ahogyan az atyától látta. Olyan csodálatos ezt olvasni. Nem tett más, mint amit az atya. Az atya ugyanígy fordul az ember gyermekeihez. Ugyanígy. Ilyen lehajló, befogadó szeretettel. Feltétel nélkül. A legnagyobb fordul a legkisebbhez. Neki fontosak a kicsinyek. Ilyen az Isten szeretete. Egészen más, mint ahogyan a magát nagykorúnak vélő és való ember gondolkodik erről. És ami különösen is csodálatos ebben a jelenetben, hogy Jézus szabadító, áldó és meggazdagító munkája minden akadály ellenére, minden emberi tényező mellett is célhoz ér. Lehet ezt gátolni, lehet ezt akadályozni, de végeredményében ez célhoz fog érni. Majdnem meghiúsul ez a jó szülői szándék, de Jézus. De Jézus ott van, de Jézus itt van, és nem hagyja azt, hogy ne jussanak el hozzá azok, akiknek áldásra van szüksége. Igen, Jézus mindent legyőző szeretete, hatalma ragyog fel itt, ami felragyogott ott a Golgotán, és felragyogott ott az üres sírban. Ahol áttörte Jézus azt az áttörhetetlen falat, ami ott van, ami istentelen életünk miatt, Isten is köztünk, a bűn falát, a halál falát, a kárhozat falát, és utat nyitott. Mi nem tudunk átjönni. Ezt csak ő tudta megtörni, de megtörte. Minden gát és minden akadály ott van, hogy eljussunk Istenhez. Jézus minden gátot, minden akadályt legyőzött az ő kegyelmével. Hogy eljussunk hozzá. Mert nem mi megyünk tulajdonképpen Jézushoz. Jézus jött hozzánk. Nem mi találjuk meg őt, hanem ő keres meg minket. És kész a kegyelem, és nincs mit tennünk, csak ráhagyatkozni, csak részesülni benne, ahogyan egy gyermek. Igazán, ahogyan egy gyermek. Engedjétek-e kisgyermeket, és ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. Gyermekké kell lenni. Újjá kell születni. Mert senki nem láthatja meg az Isten országát. Senki nem mehet be abba, akivel ez nem történik meg. Aki nem válik gyermekké, igazi Istentől született valóságában. Ez egy titok, egy csoda. De ő ezzel az újjászülő hatalommal hív magához, és ezen keresztül teszi lehetővé ezt. És hagyj idézzek fel most néhány mondatot, még ha megemlítek itt a végén Jó Sándortól, aki ilyen különös érdekességgel magyarázza ezt a jelenetet, nem pont ezt a Máté írása szerinti részt, hanem egy másik evangéliumi leírást magyarázva. Érdemes hallani és hallgatni rá, hogy miről beszél, és jó lenne nek tényleg magunkat is kitenni, mert igazán a nagy kérdés, hogy mi magunkat hogy látjuk, és hol látjuk, kik vagyunk, milyenek vagyunk, és mire van szükségünk. A tanítványok abban tévedtek, és abban téved velük együtt ma is sok ember, hogy nem vették észre, hogy egyáltalán nem szükséges nagynak, okosnak és felnőttnek lenni ahhoz, hogy részesüljön valaki abban a lelki áldásban, amiért Jézus a világba jött. A tanítványok és sokan velük együtt azt gondolják, hogy nekünk, magunknak kell valami rendkívüli tennünk, öntudatosan kell kegyesnek lennünk, és valamiféle előírásnak eleget tennünk. Ehhez természetesen felnőtt kor és megfelelő értelem szükséges. A gyermekekkel itt nincs mit kezdeni. Ezért akarták elküldeni Jézustól a kicsinyeket. Pedig mindez, amit itt említettem, csak akadályozza az igazi kegyességet. Mert nem úgy van a dolog, hogy kegyesnek kell lennem ahhoz, hogy Jézushoz, hogy Istenhez oda mehessek, hanem éppen megfordítva. Oda kell mennem Jézushoz, együtt kell lennem Istennel, hogy kegyes életet élhessek. Sőt, a kegyesség abban áll, hogy ott állunk az Isten mellett. Ha mi nagyon okosak, nagyon értelmesek, nagyon erkölcsösek, nagyon fölnőttek és ünnepélyesek akarunk lenni, hogy hozzá mehessünk, sokkal kevésbé találjuk meg őt, mintha csukott szemekkel egyszerűen csak belevetjük magunkat a karjai közé, mint a gyermekek, akik odaültek Jézusnak az ölébe. A jó tanítványok akkor is most azt gondolják, hogy a kegyesség valami görcsös erőfeszítést, erőlködést jelent egy bizonyos irányban, a legjobb képességeknek a megerőltetését jelenti, pedig éppen ellenkezőleg. A kegyesség önmagunknak az átadását, az Isten ölébe való odahelyezését jelenti, amiből azután önként, minden erőfeszítés nélkül adódik mindaz, amit kegyességnek nevezünk. Kire van szükségünk? Jézus Krisztusra. Mire van szükségünk? Nagy bölcsességekre, nagy okosságokra önmagukban? Nem. Jézus Krisztus jelenlétében, az ő áldására, az ő érintésére, arra a jelenlétre, amiben ő bennünket meggazdagít. Ebből aztán minden egyéb megadatik, amire szükségünk van. Ezért hív magához Jézus. És ezért csodálatos ez a történet, és megindító, és egyben megállító. Mert jó látni, hogy Jézusra ma is lehet találkozni. És Jézus nem veszi le rólunk a kezét, hanem ránk teszi a kezét, és ezzel megállt, meggazdagít, és helyreállít akár ilyen tanítványként, ahogy most vagyunk, már nagyon okosan, nagyon bölcsen, nagyon szárazan, nagyon okoskodóan, akiknek fontosabb most az, hogy mit értünk meg annál, mint hogy Jézussal találkozzunk. Pedig igazán erre van mindig újra és újra szükségünk. És ha ebből valóban szeretnénk bölcsességet és igazán ismeretet szerezni, akkor higgyük el, hogy ebben a találkozásban ez is benne van. Mert akire és amire igazán szükségünk van, az Jézussal együtt megadatik nekünk. Mert nem így van az ige? Hogy aki az ő tulajdon fiát nem kinélte, hanem őt mindjárt odaadta. Hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Én magasztalom Jézussal együtt az Atyát, hogy akkor ott nekem is ezzel a csodával lehetett találkoznom, hogy kijelentett olyat nekem, amit nem a bölcsesség és nem az én okosságom, hanem az ő bölcsesség és az ő szeretete jelentett ki, és azóta is ennek örömében élek, és remélem, hogy ebben érem el a célt, amiért elhívott engem is. Kívánom, hogy mindjárt így legyen. Amen. Olyan jó, Uram, bizonságot tenni arról a lehajló irgalmas szeretetről, ami benned testet öltött. Olyan jó ezt megélni, és olyan jó ezt megvallani. Olyan jó erre újra és újra rácsodálkozni. És olyan jó, hogy nem kell nekünk nagynak, okosnak és bölcsnek lennünk. Valóban egyszerűen csak rád kell hagyatkoznunk. Mert olyan különös, hogy ebben a jelenetben ezek a gyermekek semmit nem tesznek. Egyszerűen csak átélik ezt a csodálatos ajándékot. Könyörülj, hogy tudjunk mi is néha ilyen egészen ráhagyatkozó módon, ráthagyatkozva, ilyen passzívan, ilyen jelenlétedben, feltöltődve átvenni mindent, ami igazán fontos. Adj nekünk ilyen időket, adj nekünk ilyen lehetőségeket a megállásra. Az egészen kiszolgáltatott, neked kiszolgáltatott lehetőségekre. Kérjük, hogy segíts meg bennünket, hogy ebben a nagy rohanó menedőnőben vagyunk, tudjunk elcsendesedni és figyelni arra, hogy igazán és teljesen rád van szükségünk. Köszönjük most is, hogy megállhattunk. Köszönjük ezeket az áhítatokat. Köszönjük az együttlét lehetőségét. Köszönjük, hogy ezen keresztül te újra és újra gyógyítasz, és erőt adsz nekünk, hogy azt is úgy tegyük, ahogyan igazán fontos és jó. És hadd kérjünk most téged azokért, akik most nem lehetnek itt velünk, a munkatársainkért, segíts meg őket is, ha betegek, gyógyítsd, erősítsd őket, és kérjük, hogy ezt a szolgálói közösséget tedd alkalmasabbá arra, hogy útkészítők legyünk mindenki számára, hogy veled találkozhasson, akár kicsi, akár nagy, mert benned van az élet, te magad vagy az élet. Köszönjük, hogy kérhetjük, köszönjük, hogy imádkozhattuk együtt, hogy hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts, indítsd fel szívemet, buzduljon fel neked gyűjteni lelkeket. Segíts, hogy így legyen. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugvást adok nektek. Amen.